Könyvajánló.
Köszöntöm a stúdióban Dobosi Antalt, és a kedves hallgatókat is. Azért találkoztunk ma, hogy Mérő László 8 rétű út című könyvéről és játékáról beszélgessünk.
Én is üdvözlöm és köszöntöm a hallgatóságot, a hallgatókat, és remélem, hogy érdekelni fogja a hallgatóságot ez a könyv, meg ez a pár szó, amit én erről akarok mondani. Mérő Lászlónak decemberben, körülbelül még a karácsony előtti időkben jelent meg a Nyolc réti út című könyve, ami hát egy szokatlan megoldást valósít meg. Egyrészt a könyv első fele az azzal foglalkozik, hogy hogyan gondolkodunk, hogyan oldunk meg problémákat, és hogy a gondolkodásban milyen szerepe van az érzelmeknek. És hogy érzelmek nélkül a probléma megoldás is vagy lehetetlen, vagy nehéz, de hogy mindenképpen az érzelmi töltés az fontos a szellemi tevékenységeknél is általában. A könyv második része pedig egy játékot, egy érdekes kirakós játékot mutat be, és ehhez egyébként a könyv mellé van csomagolva maga egy ilyen fizikailag is a játék, úgyhogy ezt tényleg lehet rakosgatni, és egy kicsit olyan, mint a Lego, de különböző alakú figurák vannak, amiket el kell helyezni. Tehát a könyv második része 333 feladatot tartalmaz, amit ezzel a kirakós játékkal meg kellene oldani. Nyilván a könyvnek a végén a megoldások is ott vannak, de nagyon érdekes ez a játék. Én vettem a fáradtságot, és elolvastam a könyvet is, és hát már több mint a felét a játékoknak is megoldottam, és nagyon érdekes megfigyeléseim voltak ezzel kapcsolatban. A könyv ugye azt a címet viseli, hogy 8 rétű út. Ez nagyon hajaz ugye a buddhizmusnak a 8 rétű ösvény fogalmára, vagy ugye, alaptanítására. Nem véletlenül, mert Mérő László tényleg ebben a könyvben be is vallja, hogy a buddhizmus ihlette a könyv címére. És ez pedig valahogy úgy kapcsolódik a buddhizmushoz, hogy a probléma megoldás, a gondolkodás nem egyféle, többféle típusú gondolkodásunk van, többféle módon oldunk meg feladatokat, és egy adott feladat esetén is hol így, hol úgy, hol amúgy, vagy esetleg egy bizonyos feladat vagy probléma megoldásnál többféle egyszerre, többféle gondolkodási vagy megoldási mód egyszerre jelenik meg. Tehát egyszerre használunk többféle típusú gondolkodást. A buddhizmusban a 8 rétű ösvény, 8 rétű út, ugye az inkább azzal foglalkozik, hogy amikor a szellemi úton járunk, akkor mik azok az életterületek és az embernek a különböző mozgásformái, amik ezen az úton segítenek, vagy meg kell oldani ahhoz, hogy eljussunk a buddhizmus céljához. Itt mondjuk a könyv maga ugye egy-egy problémát vet föl, egy játékot, és ezeken a játékokon keresztül nagyon jól meg lehet figyelni azt, hogy a gondolkodás, milyen típusú gondolkodás az, ami segít a probléma megoldásában. És Mérő László azt állítja, ugye, hogy a különböző, hogy hol így, hol úgy, hol amúgy oldjuk meg ezeket a feladatokat, és valójában ugye az én tapasztalatom is az, mert mondom, most már több mint a felét megcsináltam ezeknek a feladatoknak, hogy nagyon jó gyakorlati eszköz arra nézve, hogy az ember a saját gondolkodását megfigyelje, észrevegye azt, hogy milyen típusú feladat megoldásokat részesít előnyben. Én szívesen elmondanám azt is, hogy én tapasztalatom szerint az én gondolkodásom azok milyen típusba sorolhatóak. És nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy nem a logikus gondolkodás működik, hanem valahogy érzésből oldja meg az ember a feladatot, valahogy így próbálgat, és akkor egy ilyen, olyan azt az érzést figyeli, hogy vajon ez így lenne jó, vagy úgy lenne jó, vagy amúgy lenne jó. Ezt a fajta gondolkodást, a probléma megoldásnak ezt a formáját én érzések által vezérelt, de akár művészi gondolkodásnak is nevezhetném. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokszor így gondolkodunk, nem logikusan, nem bonyolult módon, hanem egyszerűen a saját érzéseink által vezéreltetettnek. Nagyon sok olyan hétköznapi dolog is van, ahol ez a gondolkodás teljesen eredményes. Én azt láttam, hogy ezeknél bár logikailag felmerülő problémák esetén is még sokszor így gondolkodunk. Aztán azt is megfigyeltem, hogy van egy olyan gondolkodási mód is, ami a ilyen társító, egybeesést felismerő, tehát ami két vagy több esemény, vagy forma, vagy jelleg egybeesését egyszerre előfordulását tartja fontosnak, és annak alapján gondolkodik, hogy ha egyszer ez így volt, akkor most is ez a másik is ugyanúgy lesz. Ezt hívnám ilyen társító gondolkodásnak, tehát a szinkronicitáson, tehát egyszerre előfordulásról alapuló gondolkodásmódnak. A hétköznapi életben is nagyon sokat használjuk ezt a gondolkodásmódot, és azt gondolom, hogy ez is egy viszonylag ősi gondolkodási mód, mert talán ugye értelmes állatok is sokszor így oldanak meg feladatokat. Nem akarok például a barátkutyámra utalni, aki biztos, hogy egy csomó problémát így oldott meg. A harmadik, amit megfigyeltem, hogy sokszor analogikus gondolkodásmódunk van, tehát az hasonlóságokon alapuló döntéshozatal, hogy ha valahogy ez hasonlít valami másik esetben, a helyzetre, vagy másik formára, és azért megpróbálom ezt is most ugyanolyan módon megoldani, vagy hasonló módon. Az analogikus gondolkodás, az hasonlóságokon alapuló gondolkodás, ezt szintén szerintem nagyon gyakran használjuk, de élesen megkülönböztethető például az előző kettő gondolkodásmódtól. Nagyon érdekes, hogy például most ugye a zen koánokra is utalva, hogy van egy olyan koán, ami úgy kezdődik, hogy ez olyan, mint... És akkor folytatódik a koán, most nem akarom a koánt elmondani, azt majd egy másik alkalommal, de hogy ez az analogikus gondolkodás a koánok megoldásánál is fontos. A negyedik, ami még ennél a játéknál, nyolcéti játéknál is megfigyelhető, az a szimbolikus gondolkodásmód, ami alatt azt értem, hogy valahogy jelképeket használunk, tehát hogy egy forma, vagy valamilyen állás, ezeknek a kockáknak, vagy kirakosnak a bizonyos állása, az mint egy szimbólum jelenik meg, és a szimbólumokkal dolgozik az agy, a gondolkodás, és annak alapján próbálja megoldani a feladatot. A hétköznapi életben megint csak nagyon sokszor használjuk ezt a gondolkodásmódot, úgyhogy akár ugye például egészségben olvastam egyszer egy ilyet, hogy például a vesebetegségek babbal lehet gyógyítani, ugye, mert a babnak hasonló az alakja, az olyan ugyanilyen forma, ugye, és mint a vese, és ezért a vesét szimbolizálhatja.
És a dió pedig jó az agynak.
Igen, és a dió pedig a tudatnak a betegségeire. Jó, ez nyilván kicsit vicc, de azért ez a gondolkodásmód, ez sokszor nagyon hatékony is. A A következő, amit szintén ugye nagyon fontos, és ez mondjuk ezeknél ennél a játéknál adott esetben abszolút használható is, az a logikus, a következtető gondolkodás. Tehát amikor logikusan következő okozati módon oldjuk meg a problémát, amit, na, hogy valami mondjuk ez itten nem lehet itt, abból az következik, hogy ennek itt meg itt kell lennie, és így tovább. Tehát ez a fajta gondolkodás. Ez egy nagyon precíz és nagyon nagy koncentrációt igénylő gondolkodás. Nagyon érdekes, hogy ezeknél a nyolcszintű játékoknál nyilván ezt is használjuk, de vagy használom, de érdekes módon talán ezt használom a legkevésbé. Pedig ugye a tudományos életben ez szinte kötelező, ugye, és nagyon hatékony a tudományos életben ez a következtető gondolkodás, de a buddhizmusban is nagyon fontos. Ugye, azt majd lehet, hogy ugye, szintén a kardok kapcsán érdemes elmondani, ugye, a buddhizmus az, hogy ilyen módon is tudjunk gondolkodni, tehát okokozati módon, azt hangsúlyozza. A utolsó az, amiről még érdemes beszélni, az a modellező gondolkodás, ez egy komplex gondolkodási mód, amikor ha valamit nem tudunk megoldani az előző módszerek segítségével, különösen nem tudunk megoldani a következtető, tehát a logikus gondolkodás segítségével, mert bonyolult a helyzet, tehát, és hogy egy logikus gondolkodás, az okokozati gondolkodás mód, az viszonylag egyszerű és lineáris módon működik, de amikor komplex rendszerek vannak, vagy nagyon bonyolult egy feladat, akkor nagyon sokszor azt csináljuk, hogy elképzeljük ezt a szituációt a sok-sok elemével, meg viszonyaival együtt, és a gondolkodásunkban működtetjük, mozgatjuk, tehát elképzelés által, és akkor kiderül, és akkor úgy fejbe is lehet helyzeteket kipróbálni, vagy viszonyokat, hogy ha így csinálnám, akkor mi lenne. Tehát egy ilyen nagyon komoly, ugye, akár vizuális, vagy más módon nevű ilyen komplex modellt állítunk fel, és annak alapján oldunk meg feladatokat. Én gondolom azt, hogy mondjuk azok az emberek, akik akár művészek, vagy tervezők, vagy ugye valamit kivitelezni akarnak, nagyon sokszor fejbe elképzelik a feladatot, és úgy oldják meg, és utána azt fogják a szerszámot, és megcsinálják úgy, ahogy elképzelték. Na, erre akarok utalni. Összefoglalva, annyit az, ami nagyon érdekes eredménye ennek a könyvnek, hogy ezek a gondolkodások tényleg egymást váltják, egymást kiegészítik, és nagyon jól fölhívják a figyelmet arra, hogy a gondolkodásunk az nem túl egyszerű. Maga komplex, sokrétű, és még az is lehet, hogy még más típusú gondolkodások is vannak, mint amit most itt felsoroltam. Ez az én tapasztalatom volt ezeknek a feladatoknak a megoldása közben. Ezekre jöttem le. Az, ami még nagyon fontos, hogy ebben a könyvben, tehát Mérő Lászlónak a Nyolcéti út című könyvében kimondott cél az is, hogy a pszichológia eszközeivel is, vagy eredményeivel, és ezek a játéknak a segítségével egy olyan szellemi rugalmasságot fejleszen, vagy erre hívja fel a figyelmet, ami a modern életnek alapvető követelménye lenne, hiszen életünk annyira változik, hogy nem érdemes konkrétan megtanulni egy módszert, tehát hogy holnap már nem igaz, viszont azt igen, hogy szellemileg egy új helyzetet azonnal átlássunk, és tudjunk alkalmazkodni hozzá, és az új helyzetben is tudjunk problémákat megoldani. Tehát ez a szellemi rugalmasság fejlesztése, ez a könyvnek egyik nagyon fontos célja.
Ebben a könyvben a játékok a kezdőtől a nagymesteri szintig vannak. Én tudom, hogy te hátulról kezdted. Miért?
Megvallom őszintén, igen, hogy próbaképpen, ugye, az, hogy kipróbáljam magam, én matematikus vagyok, ugyanúgy, mint Mérő László, sokat foglalkoztam a pszichológiával is, nem annyit, mint Mérő László, de azért sokat, és úgy éreztem, hogy letesztelem magam, hogy vajon, hogyha a legnehezebb feladatoktól kezdem, akkor mennyire sikerül, és nagyon furcsa volt az, hogy az első ilyen nagymesteri, tehát a legnehezebb feladatok közül az elsőt, amit megoldott, egyetlen perc alatt megoldottam. Viszont, na mondom, hát akkor ez nagyon egy pénz dolog, vettem a következőt, hát az meg egy óra alatt se sikerült, úgyhogy hát meg nagyon kifogott rajta. Úgyhogy látszik az, hogy nagyon érdekes az emberi gondolkodás, mert látszólag egy nehéz feladatot lehet, hogy könnyen meg tud oldani, és egy látszólag könnyű feladatot meg sokszor nagyon nehezen. És ilyenkor derül ki az, hogy a gondolkodás bizonyos helyzetben eredményes, más helyzetben ugyanaz a gondolkodás nem eredményes,
és váltani kell. És te figyeled, miközben rakod ki ezt a játékot, hogy hopp, most váltottam a másik fajta gondolkodásra.
Igen, ez nagyon érdekes eredmény ennek a játéknak.
Az fölér egy meditációval.
Hát föl. Ja, az egy meditációban úgyis ezt akarjuk megismerni, hogy mi hogyan gondolkodunk, hogy a tudat hogy működik, és erre ez a játék is eléggé alkalmas. Legalábbis, ha úgy használjuk.
Izgalmasnak tartod most is, amikor a haladó szintig jutottál el?
Igen. Nagyon érdekes, mert ugye az ember teljesítménye nem egyforma, és lehet, hogy egyiket megcsinálom nagyon rövid idő alatt, még a haladó vagy a kezdő szinten levő játékok is, a másik meg nehezen megy, és azt megfigyelni, hogy egy egyszerű feladatot mégis miért oldok meg nehezebben. Sokszor kiderül az, hogy aznap rosszabb kedvű vagyok, és az érzelmek akkor befolyásolják azt, hogy milyen hatékonyan tudok problémát megoldani. Másnap meg lehet, hogy valahogy kipihentebb, vagy más hangulatban vagyok, és akkor hirtelen minden egyszerű lesz, áttekinthetőbb lesz. Úgyhogy ezek nem csak arról szólnak, hogy azok a feladatok nehezek vagy könnyek, hanem az, hogy én nehéz vagyok-e vagy könnyű.
Kiknek ajánlod ezt a könyvet?
Értelmes embereknek, tehát azok, akik szeretnek értelmükkel is foglalkozni, tehát akik szeretnek játszani például, feladatokat megoldani. Tehát elsősorban a kreatív emberek.
Szerintem egyébként a kezdőszintet gyerekek is tudják játszani.
Abszolút, tehát tényleg mindenki tud játszani, és maga a könyvben is szó van arról, hogy maguk ez a játék, ez talán nem annyira komplex vagy bonyolult, mint a Rubik kocka, de mégis azért van hasonlóság, mert ugyanúgy élvezetes csinálni, és rakosgatni ténylegesen is, és mindig van egy kis sikerélmény is azért, tehát nem olyan nehéz, hogy lehetetlen feladatok, tehát azért a sikerélmény az megjön, vagy egy perc múlva, vagy egy óra múlva.
Akkor köszönöm szépen, hogy befáradtál, és Mérő László 8 rétű út című könyve megtalálható a honlapunkon.
Én is köszönöm a hallgatóságnak a figyelmet.